Köszöntök mindenkit! Ez itt a Biba Podcast, Nárai Erika vagyok. Mai témánk apák és fiúk a jazzben. Három zenés családból érkeztek vendégeink. Az Olá, Gyárfás és Zsoldos apákkal és fiaikkal fogunk beszélgetni. Ebben a sorrendben. A műsor első vendégei az Olá család, és azt hiszem, hogy akár a jazzrajongóknak elég is lenne ennyit mondanom, és akkor pontosan tudná, hogy ki ül itt velem szemben. Ugye hát most ne haragudj, hogy apuka minőségben is minősítelek itt, mint Olá Kálmánt természetesen, és hát az ifjabbik Olá Kálmán ül még velem szemben, és mellettem ül Krisztián. Adja magát a kérdés, hogy, és a válasz is benne van a kérdésemben, hogy elrettentette benneteket az, hogy azt láttátok, hogy édesapátok 0-24-ben a zenével foglalkozik, és akkor a válasz nyilvánvalóan az, hogy nem. De miért nem?
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát mostanában ez nagyon gyakran előjön, ez a kérdés. Mondjuk ezelőtt is gyakran előjött mindig, minden interjúban. És továbbra is azt gondolom, hogy az egész otthoni zeneiségnek a természetessége és lazasága az volt a legmeghatározóbb, illetve az, hogy kisgyerekként ez egy nagyon vonzó dolog volt, hogy minden transzparáns volt otthon. Tehát nem az volt, hogy édesanyám vagy édesapám elmentek 8 órába dolgozni valahova,
és aztán sem
majd 15 év múlva kiderül, hogy ott valójában mit csinálnak, meg hogy akkor ez hogy is van ez az egész, hanem teljesen egyértelmű volt az, hogy a család a zenéből él, és ez csodálatosan természetes volt.
Neked az a hangszerválasztást kérdezem inkább, hogy ez már sok lett volna, ha még te is a zongora mellé ülsz, vagy hogy indult? Milyen hangszerrel a te életed?
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én zongorán kezdtem, Kárcsa Krisztián. 6 évet tanultam zongorázni, klasszikus zenét. Majd szaxofonra váltottam.
És mi volt az oka egyébként? Így emlékszel rá, hogy...
Tetszett a szaxofon, és eleinte csak mellette el akartam kezdeni tanulni rajta, aztán egy év alatt úgy megszerettem, hogy inkább azt éreztem már a hangszernek.
Főhangszernek.
Igen, és avval akartam folytatni a tanulmányaimat, úgyhogy inkább...
De egyébként gondolom, az, hogy te ennyi ideig zongoráztál, ez nagyon sokat hozzátett a te muzikalitásodhoz, nem? Tehát attól nem érzed elvesztegetett időnek a szaxofonnak?
Egyáltalán nem, mert amúgy is nagyon szeretem a klasszikus zenét, mert szeretek vele foglalkozni, és klasszikus zenét tanultam zongorán. És hát amit ott megtanultam, azt mind hasznosítom a mai napig, szóval az csak egy plusz.
Apukaként milyen érzés azt látni, hogy nem csak, hogy muzsikálnak a fiaid, hanem, hogy nem akármilyen szinten muzsikálnak a te fiaid?
Azt hiszem, hogy a legfelemelőbb, legfantasztikusabb érzés. És az, hogy mindketten sikeresek, együtt muzsikálnak a színpadon.
Volt szerencsém együtt hallani őket együtt, és tényleg fantasztikusak.
Sokszor ott ülök a koncertjeiken, most legutóbb például az Óbudai Társaskörben volt a Krisztián Big Band hangszereléseinek az előadása is, és az Olá Kálmán, vagy az Olá Krisztián Kvártett, amelyben a Kálmán fiam szaxofonozik szólistaként, és ezt így együtt hallani kívülről, hát ez egy nagyon nagy élmény volt. Szóval visszatérve az elrettentéshez, én próbáltam ott a legvadabb zenéket gyakorolni, és próbáltam a leghorrorisztikusabb akkordokat ütögetni, de hát nem sikerült.
Nem sikerült.
Nem sikerült őket elrettenteni, szóval az igazság, hogy a volt feleségem, az ő édesanyjuk, hát ő is nagy zenerajongó mai napig, és jazzrajongó is, amellett ő klasszikus zongoratanárnő, ő minden alkalommal lehozta a gyerekeket, amikor még nagyon kicsik voltak a koncertjeimre, és hát belement a fülükbe az a sok rossz hang.
Neked legyen mondva, igen. Egyébként, ha már szóba hoztad a gyermekek édesanyját, hogy ő is zongoratanárnő, ő foglalkozott egyébként veletek, vagy csak rajta tartotta a szemét a gyermekein?
Volt egy időszak, amikor gyakoroltunk együtt, de aztán beláttuk, hogy jobb, hogy
az van. A legrosszabb, ugye?
Igen.
Az ember ne gyakoroljon az anyjával, apjával.
De hogy benne alapvetően is volt egy ilyen gondolat, hogy eleve egy másik zongoratanárnőhöz iratott be, ugyanabba a zeneiskolába, ahol ő tanít egyébként, és ma már tanszékvezető. Egyébként továbbra is azt gondolom, hogy ez jó elkülöníteni, tehát hogy azért rászokni arra, hogy gyakoroljon az ember, az nem olyan kellemes dolog, és nem kell
ezt. Tanúsíthatom. Próbálkoztam én ugye nem vagyok zongora tanárnő, de próbáltam a gyermekem gyakorlását felügyelni, és hát egy ponton az ember föladja. Nem kell ehhez hangszer se szerintem, elég, hogy csak egy matematika házi feladat fölé ül az ember szülőként, és azt mondja, hogy és tudod, kisfiam, tessék, itt van, és azt érzed, hogy vagy magadat ölöd meg, vagy a gyereket.
Igen, viszont kellő idő elteltével, meg kialakult egy olyan visszajelzési rendszer, amit most már nagyon-nagyon szívesen fogadok tőle, és hát ő abszolút maximálisan érti, hogy mit csinálunk is.
Egyébként a apa beleszólt néha a zongorázásba?
Nem, nagyon keveset.
Hát csak akkor, amikor ők kérték.
Ez a lényeg egyébként.
Ezt akartam mondani, hogy igazából ez volt a fantasztikus, hogy én arra vártam, hogy ők kezdeményezzenek, és azokra a pillanatokra emlékszem legjobban, és hát az nagyon megmaradt bennem, amikor a Krisztián egészen kisgyerekként odajött, és úgy nézte, hogy mit csinálok, meg amikor hangszerelek a komputeren, és egyszer csak születésnapom volt, és akkor odajött, de hány éves lehettél akkor ilyen? Tehát én nagyon pici.
Egy-kettő.
Még talán még kisebb, én 10 éves lehetett, és akkor születésnapomban nézd, apa, ezt írtam. Egy ilyen kis kétoldalas kis kortárs zenemű. Szóval akkor tényleg elállítottam.
Könyvbe lábadt a szemed.
Igen, szóval, hogy, tehát, hogy így maguktól próbálkoztak, meg a Kálmán is így mindig kikérte a véleményemet, megmutatják, amiket csinálnak, és hogyha tudok segíteni, ugye a Krisztián, amikor még az elején hangszerelést tanult, akkor mindig megmutatta hangszereléseit, hogy hol lehetne változtatni, stb. Tehát ha volt valamilyen szinten tanítás, akkor az mindig inkább ilyen kérésre ment, és ilyen konzultáció szinten.
Egyébként gyerekként talán nem is fogja fel az ember, aki egy ilyen családba beleszületik, hogy óhatatlanul milyen dolgok veszik körül, mik ragadnak rá. Az olyan neked természetes, gondolom neked is az volt, hogy a tesód is muzsikál, édesanyád is muzsikál, apukád is muzsikál, neked még azzal is meg kell küzdened, hogy ugyanazzal a névvel kell majd muzsikálnod, mint a világhírű apukád. Ezt te hogy élted meg egyébként, hogy nehéz, ez egy nagy kereszt, hogy ugyanazzal a névvel futsz neki ugyanabban a műfajban, még ha a hangszer más is?
Eddig nem igazán gondolkoztam rajta, de most, hogy mondod...
Ne haragudj! A pszichológust fizet.
Nem, de tényleg, szóval gyerekként nem azon gondolkozik egy gyerek, hogy most meg kell felelni ennek a családnak, meg ilyenek, hanem egyszerűen gyerekek voltunk, és élveztük a gyerekkorunkat. Nagyon sok minden mással is foglalkoztunk amellett, hogy ilyen zenész családban éltünk. Sporttól kezdve a...
Igen, szóval, hogy más is szóba jött, nem csak az
nyilván.
Ez
tök és én egyáltalán nem éltem meg ilyen nyomásként, hanem inkább egy ilyen pluszként, ami így egy szerencsés helyzet nekünk.
És hát ugye van egy nagyon különleges projekt, ahol te apukáddal játszol együtt. Milyen érzés?
Nagyon jó.
Gondolom. Igen. Tudom, hülye volt a kérdés, teljesen igazad van, tehát lehet ilyen hülyeséget kezdeni, milyen, persze, hogy nagyon jó, nyilvánvalóan.
Nem feltétlen azért olyan jó szerintem, mert apukámmal játszok együtt, már nekem nem ez a plusz.
Igen,
igazából.
Érte, abszolút értem. Igen, hanem hogy egy
hanem, hogy igazából zeneileg nekem nagyon fontos, attól független, hogy apukám, és örülök neki, hogy vele játszok.
Hát nekem meg az, hogy azokat a kompozíciókat, amiket még akkor írtam, amikor ők gyerekek voltak, és lehet, hogy gyerekként hallották kisgyerek ezeket
igen.
A rabok, és most ott van, és játsza. És hogy nem olyan régen, még csak próbálgatta a szaxofon hangját, hogy megszólaljon.
De abba csak bele kell hát szólmizálni szokott.
Annyira rég. Tehát most nekem úgy tűnik,
pont nem tudok.
Igen.
Tehát úgy tűnik, hogy ez nem volt olyan rég, mert hirtelen nagyon gyorsan megtanult nagyon jó szakszafonozni. És hogy ott játsza velem ezeket a nagyon nehéz számokat, mint például Last Moment, a legutolsó szerzői estemen, ahol John Patitucci volt velünk a bőgős az egész koncerten, és hát a fiam is, aki
ott szaladgált még nem olyan régen az zongora körül, most már így szakszafonozott.
Ott volt a Patitucci előtt, és ott szólózott, és a Patitucci meg
el volt tájolva,
szó szerint el volt tájolva, hogy milyen tehetséges. És hát az egyik legnehezebb számom a Last Moment, és hát kiválóan játszott benne, szóval Ezek aztán tényleg ilyen nagyon felemelő érzések.
Most ebbe belehallgatunk egy picit. Gondolom, hogy neked ez ilyen elég szívedhez közel álló projekt volt, és egy kedvenc dal ez a Last Moment.
Igen, a Last Moment az egyik, hát mondhatom azt is, hogy az egyik legfontosabb jazz darabom, és a legnehezebb. Nagyon sokféle változatban előadtam már, szimfonikus zenekartól kezdve a jazz big bandig, vagy csak egy trióval, és itt ugye septet formációban játszuk, ami most az állandó zenekarom, az Olá Kálmán septet, de hát egy ilyen kivételes helyzetben voltunk, hogy most itt a Barca Horváth Józsefet, aki nem sértődött meg ezen, hogy John Patitucci helyettesítette, beugrott helyette, és hát de nem csak a Last Momentbe ugrott be, hanem azokban a nagyon próbaigényes, nagyon megkomponált, nagyszabású szimfonikus zenére, zenekarra és jazzzenekarra írt műveimbe is. Tehát ez a koncert azért is nagyon fontos nekem, ez a Modern Reneszánsz szerzői est volt tulajdonképpen, mert az egész koncertet végigbőgözte a John, és nagyon nagy szeretettel, és nagyon nagy kedvel, és egyébként a Covid korszak lezárása előtt történt ez meg.
2020.
Tehát pont az utolsó koncertek Light. Egyike.
Igen.
Tehát
igen.
November 1-én, azt hiszem október 28-án volt
27.
A koncert.
27, igen.
És november 1-től már senki se, sehová.
Sebe. Igen.
Semmilyen rendezvény. Ez volt az utolsó, amit meg lehetett rendezni. És már nem is hittünk benne, hogy el fog jönni a John. Tehát még az két héttel előtte a Barca Józsival próbáltunk, hogy megkértük, hogy próbáljuk el, mert hát, ha nem fog tudni eljönni a John Patitucci. És aztán mégis el tudott jönni. Tehát annyira akart mindenféle teszteket, meg mit tudom, mindent megtett azért, hogy el tudjon, úgy részt tudjon venni, és hát annyira jól érezte magát, hogy azóta is beszélünk erről, szoktunk telefonon is beszélni, tehát megmaradt a jó kapcsolat.
Van generációs szakadék közöttetek a ízlést illetően, hogy kinek ki a nagy ikonja a jazzisták közül? Vagy nem csak jazz, lehet klasszikus zene is. Tehát, hogy van olyan, hogy teljesen más irányba ment el mondjuk a te ízlésed, mint apáé? Vagy nagyon befolyásolt téged az, amit ő hallgatott? Is-is?
Is-is egyébként. Szóval nekem a mostani helyzetemben a kedvenc zeneszerzőim lehet, hogy nem az ő kedvencei most, de ez változik évről évre. Szóval bennem is fél évvel ezelőtt, amit hallgattam, azt már nem hallgatom, és most egy teljesen mást hallgatok.
Mit hallgatsz egyébként?
Most jelenleg legtöbbet megint Bachot hallgatok, de az valahogy mindig visszatér.
Minden jazzistánál visszatér a Bach, igen.
De előtte például nagyon sok Rachmaninovot hallgattam, most klasszikus zenéket mondok, de jazzben Coltrane, aki mindig nagyon nagy hatásra volt rá.
Neked?
Azért az szerintem nagyon fontos, és az úgy szerintem megalapozta így a mi zeneiségünket, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen commerce dolog szűrődött be a családba. Minimális, és ez fantasztikus. Mert egyszerűen magának a zenének adott egy olyan
rangot,
súlyt, és egy olyan mélységet, de ugyanakkor, mivel ugye szinte egész nap szólt valami, ezért megmaradt ennek az egésznek a közelsége és a természetessége, szerintem ez nagyon fontos. Tehát most nem azt mondom, hogy nem szabad popzenét hallgatni, csak hogy nem voltak a legmagasabb polcon mondjuk Bartóknak, vagy Bachnak, vagy Beethovennek a művei, hanem teljes mértékben elérhetőek voltak számunkra, ugyanúgy, ahogy a jazz legendáknak a zené. Szóval emiatt azt gondolom, hogy annyira különbözni nem tud a zenei világunk, és hát ehhez persze az kell szerintem, hogy mind a hárman iszonyatosan nyitottak vagyunk. Lehet, hogy most amiket én hallgatok, azt most mondjuk ők nem hallgatnák meg.
Mert mit hallgatsz? De... Ha már így alakult, akkor tőled is megkérdezik.
Hát most nagyon kevés jazzt hallgatok egy ideje, az igazság. Egyébként 10 éves koromban ilyen nagyon OCD-sen végighallgattam 1945-től körülbelül 70-valahányig a jazz történetet nagyon kategórikusan, aztán most egy kicsit így elfáradtam ebben, nagyon sok klasszikus zenét hallgatok, most Ligeti zenéjébe ástam bele magam, Kurtág nagy kedvenc, szóval most inkább ilyen késő 20. század, meg nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy mai megjelenéseket hallgassak, mind klasszikusból, mind jazzből, hogy úgy képbe legyek.
Én elég vegyesen hallgatok zenét, és többnyire klasszikus zenét. Most már, annak idején, amikor még gyerekek voltak, akkor persze nagyon sok jazzt is hallgattam, de azt inkább úgy szeretek hallgatni jazzt, hogy így közösen.
Tényleg?
Nem is tudom miért.
De érdekes.
Így közösen, így borozgatás közben, meg így közben megbeszéljük, hogy kinek mi a kedvence. Mostanában azt szoktuk csinálni, hogy egy társasággal összejövünk, így a Balázs Elemér, stb. Ilyen
Krisztián picit elnevette magát, csak mondom a hallgatóknak.
És akkor
ez mekkora flash lehet ott, nem?
És akkor azt játszunk, hogy ne vesszünk össze azon, hogy most mit hallgassunk, mert ugye mindenkinek más az ízlése.
Igen.
És egy műfajoktól függetlenül mindegy sorba megyünk. És tessék, te mondasz egyet, te mondtál a következőt. És mindenkinek muszáj végighallgatni, még akkor is, hogyha az neki nem a világa.
Ez nem baj egyébként, ha néha
ez az nem ember rossz, mert olyan
kilép a komfortzónájából, és
amit
nem hallgatnál meg.
De visszatérve a Krisztiánra, eszembe jutott, miközben beszélt, hogy milyen nagy utat járt be az ő zenei ízlése, az, hogy egyre modernabb zenéket hallgatott. Ugye hát a Bartók az úgy beleépült a fülükbe, mert ugye azt tanulták gyerekkorukban is, mert ugye Bartók ugye a Mikrokozmosz, meg ezek a gyerekdarabok. Meg hát otthon én talán a legtöbbet a Bartókkal foglalkoztam, de a Krisztiánnak mindig mondtam a Stravinszkinak ezt a neoklasszikus korszakát, én most már azt jobban szeretem, nekem az jobban bejött.
Ez, egy vita volt és köztünk.
Akkor azt mondta, hogy nem áll, az nem olyan jó. Az olyan, mint egy kifordított pulóver. Erre a neoklasszikus, groteszk stílusára, ugye a Stravinszki is nekem meg, de mondom, pont azért jó.
És most hol tart a tessék?
Hogy annál sokkal modernabb és sokkal extrémebb.
Igen, hát Ligeti, Kurtág, igen.
Zenéket hallgat. Szerintem az ő zenéjében is, amiket ír, mert most ugye a Krisztián a klasszikus zeneszerzés szakra jár, most végezte el az alkalmazott zene, alap BA diplomáját most csinálta meg, és most pedig a zeneszerzés szakon, tehát a rendes klasszikus zeneszerzés.
Rendes.
Rendes. Hogy lehet ezt megkülönböztetni név szerint?
Hagyományos.
Jó, értjük mi. Na de ha már ennyit beszélgettünk, hogy ki mit hallgat, akkor majd hallgassunk már mi is egy kis zenét most itt a hallgatókkal együtt. Egyébként az elhangzó zenei részletek teljes verzióját megnézhetik a hallgatók a YouTube-on videóval együtt. Mi nem játsszuk végig ezeket a zenei bejátszókat, hanem egy pici ízelítőt adunk. Közreműködik Olá Krisztián, zongorán játszik ifjabb Olá Kálmán szaxofon, Orbán György nagybőgő, Serei Dani dob, Rik Margica szaxofonon játszik, polimodális blues, a szerző pedig nem más, mint Olá Kálmán. Egyébként ez egy 2020-as felvétel. Thank you. még élénken él benned? Nagyon mosolyogsz itt velem szembe, hogy mi történt itt ezen a felvételen, vagy csak egyszerűen örömmel tölt el, hogy újra hallhatod?
Egy mérföldkő volt nekem ez az egész koncert. Már csak az, hogy itt a Műpában játszhattunk együtt Krisztiánnal, és az első lemezünk, a Olá Krisztián Kvártet első lemezének a bemutatója volt.
Két és fél év.
Azt azért mondjátok el, hogy ki játszott itt veletek, mert nem akárki van még itt mellettetek.
Igen, ez nagy élmény volt. Rick Margitza, világhírű amerikai tenor szaxofonos, többek között Miles Davis egyik utolsó zenekarában fújt. Hát ez tényleg nagy élmény volt az egész koncert. Most már mondhatom, hogy magyar standardet választottunk ráadásnak, a polimodális pluszt, amit hát rajtunk kívül azért már jó néhányan feldolgoztak. Például Borbély Misi zenekara is, nem is tudom, sokan játsszák.
Ugye ti együtt muzsikáltok a két testvér, és van pici rivalizálás, vagy inkább egymás segítése, hogy ez egy ilyen védőháló, hogy tudod, hogy ott van a testvéred. Milyen a zenei kapcsolatotok, és hogy beviszitek-e a magánjellegű problémáitokat az együtt muzsikálásba, vagy ezt mindig kint tudjátok hagyni?
Én nagyon szeretek vele játszani, és nekem olyan érzés tényleg, hogy egy ilyen legmegfelelőbb közeg, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy zeneileg mindent megtehetek, mert improvizációban mindent megtehetünk, mert figyelünk egymásra, és Krisztián nagyon figyel rám, és minden momentumra tud reagálni. És
én azért vigyázok rá, hogy mondjuk zenekarvezetőként ne legyen ebből egy mondjuk kivételezés, azért, mert a testvérem, vagy hát próbálok. Tehát, hogy itt technikailag ugyanúgy működtetni mindent minden egyes kollégánál, és hogy talán ez a lényeg, hogy ezt az egyensúlyt kell megtalálni, meg hogy egyébként azt gondolom, hogy meg is találjuk, hogy ne csak erről szóljon ugye a kettőnk együttműködése, hogy testvérek vagyunk, hanem hogy egyébként teljesen normálisan kollégák, és hogy nincs ebből semmiféle kivételezés.
És egyébként kívülről hallgatva ezt a kvártettet, nekem mindig az jut eszembe, hogy tényleg a kvártett kamara muzsikálásnak a legmagasabb szintjét sikerült megvalósítaniuk, ami azt jelenti, hogy tényleg négy egyenrangú ember, és most amellett, hogy a Krisztián azért 70%-ban megkomponált zenét csinált, és hát rengeteg fantasztikus kompozíciója van, úgy vannak ezek meghangszerelve, és az improvizációkban is megvalósul az a fajta kamarazenélés, amikor egyenrangú partnerekként tudnak közösen zenélni. Ezt a klasszikus vonós négyeshez tudnám. Tehát ez annak az analógiája, mert ott is ugye azért a legnehezebb műfaja egyébként a zeneszerzésben a kvártettre való írás, mert ugye úgy kell kezelni mind a négy hangszert, hogy mindenki szólista, mind a négy ember gyakorlatilag szólistaként is érvényesül, és az együtthangzás. És mindez, mind az együtthangzás, mind a szólisztikus játék ugyanúgy megvalósul ebben a jazz kvartett muzsikálásban. Tehát én azt mondom, hogy egy igazi 20. századi kortárs kamara muzsikálást tudnak együtt létrehozni, és ez kívülről hallgatva tényleg fantasztikus.
Őszintén szólva, egyébként ámulattal nézlek benneteket, mert olyan jó érzés azt látni, hogy ilyen, hát hogy van közöttetek egy zenei nyelv is, és megmaradt közöttetek a apa-fia nyelv is, tehát a családi nyelv is, és a kettő egy kicsit így keveredik időnként, de hogy jól elválasztható, és ez annyira irillésre méltó. Biztos, hogy nagyon sokan szeretnének egy olyan családban fölnőni, ahol egy ilyen szeretett közeg, egy olyan közeg veszi őket.
Egy harmónia.
Egy harmónia, igen, ezt a szót kerestem.
Egy alterált, bonyolult harmónia.
egy jó kis zsiszakord, igen. De közben meg nem, mert azt látom, hogy ennél sokkal tisztább ez az akkord, mint ahogy most itt elvicceltünk.
Ez így van.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. És azt kívánom, hogy bármi közös projekt jön még a közeljövőben, vagy a távoliban, azt legalább olyan élvezettel csináljátok, mint ahogy beszéltetek az eddigiekről is. Köszönöm
szépen. Mi is nagyon köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Az Apák és fiúk a jazzben mai adásának következő két vendége, Gyárfás István és az ő fantasztikus fia, Gyárfás Attila. És hát ami szembetűnt nekem itt az első pillanatban, hogy mind a ketten úgy tűnik, hogy analóg srácok vagytok, előttetek két pici notesz. Miért szeretitek, miért preferáljátok jobban még a papíralapú noteszozást?
Ez nem veszik el olyan könnyen, legalábbis azt hiszi az ember.
Ugye?
Én próbálkoztam telefonnal, de ott volt, hogy rossz helyre írtam be, rosszkor csörgött.
Rossz lemerült.
Lemerült, ilyesmi.
Meg nem, ugye mi nem bízunk annyira a technikában, mint
én nem annyira, tehát én még mindig szeretem kézbe fogni a hanglemezt,
ugye?
Szalagot, vagy igen, valamit, és úgy érzem,
Kottáidat mivel írod? Kézzel? Hát, azt is?
Elkezdtem géppel írni, például egy kórusnak, és aztán mondták, hogy te egy afi, nem lehetne, hogy újra kézzel, annyira szép az.
Ugye? Te édesapádat követed ebben, vagy te már egy ilyen szempontból modernebb srác vagy?
Én igazából az utóbbi 2-3 évben váltottam vissza. Most már őszintén szóval okostelefonom sincs.
Hoppá! Megőrültél az információ áradattól? Azért cserélted le?
Igen, szóval így túl sok volt már egy ponton. Meg szeretem papírra leírni a dolgokat, meg elkezdtek vonzani így az analóg hangkordozók is.
Jobban is szólnak, nem?
Azt hiszi az ember, én is így vagyok, szalagos magnóval dolgozom a mai napig, és csöves erősítő.
Ez tényleg így vagy? A régebbi cuccok valamilyen szinten jobban szólnak?
Jól esik az ember fülének. Uh-huh. Ez, nekem egy hangmérnök barátom egyszer bebizonyította a páros és páratlan számú felharmonikusokra hivatkozva, hogy a digitálishoz képest az analóg, a tranzisztoroshoz képest a csöves mérőanyag. De egyet tudok, hogyha bekapcsolom a 1950-es Gibson erősítőmet, és már felmelegedett, és megszagolom a csöveknek, ahogy felfűtöttek, azt nem lehet, ugye? Nem hozza vissza semmi.
Igen. Ha már így visszarepítettél egy kicsit, egy jó pár évtizeddel bennünket, akkor kezdjük teljesen az elejéről. Te miért lettél zenész? Volt a családban bárki, aki erre téged inspirált, vagy egész egyszerűen csak beleszerettél valamibe, valakikbe, és vitt a véred, és hogy miért pont ezt a hangszert választottad?
Na, de sok kérdés.
Ugye?
Tehát tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy az én felmenőim között nincsenek zenészek, uh-huh, hanem egyszerű, kétkezi, meg tanár, anyukám tanár volt, meg műszaki emberek, meg földművelők, meg ilyesmi, és egyszer csak valami bekattant nálam. A beat korszak ebben azért közrejátszott elég erősen, és akkor én elkezdtem, vásároltam egy gitárt, és elkezdtem utánozni ezeket, és hát ezt apukám egy ilyen buta kis rövid ideig tartó hóbortnak gondolta. Aztán utána nagyon sokáig arról szólt az életem, hogy ezt bebizonyítsam neki, hogy ez is egy lehetőség, egy életpálya, amit ő szerintem haláláig nem fogadott el teljesen, csak úgy kicsit. És hiába.
Féltett? Úgy gondolta, hogy ez egy ilyen...
Benne volt, valószínűleg
ugyanaz. Kutya
vacsorája? Hát benne volt az is, hogy fiam, fejezd be a Kandó műszaki főiskolát, hogy legyen valami normális diplomád, vagy normális állás, ahol el tudsz helyezkedni. Bennem is volt ugyanígy, Attilával, meg Petivel is.
De ugye ez milyen érdekes? Ugye rácsodálkozunk a szüleinkre, hogy ők ezt esetleg miért így gondolják, ahogy gondolják, és abban a pillanatban, ahogy mi a túloldalon találjuk saját magunkat, valahogy mi is elkezdünk praktikusan gondolkodni, kicsit konzervatívabbakká válunk ez ügyben.
Így van. De mindesetre később én azért irigykedve néztem a roma barátaimat, akik ilyen tradicionális muzsikus családban voltak, és már 2 éves gyerek ott van, és ütögeti a dobot, büfölgeti a zongorát, és nézi a tévében a John Coltrane-t, vagy a Herbie Hancockot, és hát azért ebben szocializálódni, ha zenész lesz valaki, az óriási dolog.
Igen. És egyébként mondtad a beat korszakot, hogy a gitár az emiatt volt szerinted, hogy hát annak a korszaknak mindenképpen a meghatározó hangszere volt ez, amit te választottál?
Biztos, hogy benne volt, de...
Csajozni is jobban lehet vele, azt szokták mondani.
Ez tény. Tulajdonképpen én előtte hegedültem, de azt hiszem, hogy nagyon nagy büszkeségre az időszak nem ad okot.
Ezt a szomszédok biztos tudnák igazolni.
Hát inkább apukám...
Kegyetlen hangszer, ugye? Hát nagyon nehéz eljutni olyan szintre, hogy az méhészetű.
Én 5 évig, vagy 5,5 évig csináltam, akkor végén kezdett kitisztulni, de addigra már annyira szégyeltem, mert a többiek rúgták a futballlabdát, én meg megyek a izével, kis tokkal, és megyek a pótolt a tanárnénim, Márti néni órát, meg minden, és én ezt büntetésnek éltem meg. Azzal együtt most már nagyon nagy örömmel, szeretettel tekintek ezekre az évekre vissza, nagyon-nagyon megalapozta, nyitott az ember fülét, és nagyon-nagyon sokat kaptam abban az abszolút időszakban. Arra mindig emlékszem, mikor apukám ásta a kertet, oda mentem, Rebikov csertáncok. Apu, ezt hallgass meg, ő megpillant egy picit. Játszottam úgy, és apukám félig szívta a cigarettát. Kisfiam, megyek vissza, mennem kell dolgozni. Még pihenni se tudott rendesen. Mindegy, szóval ilyenek voltak. De azért a gitár az olyan volt, hogy azon egy picit úgy éreztem, hogy na ezen megtaláltam magam. Még mindig nem ismerem teljesen minden részletét.
De tudod, szokták mondani, hogy minél többet tud az ember, annál kevésbé tudja, hogy
annál kevesebbet
mit tud, és, igen, és pontosan tudja, milyen keveset tud. Viszont neked olyan szerencséd volt, Attila, hogy te már ilyen értelemben nem kellett megküzdj apukáddal, hogy hogy milyen hangszer, bár hogy azt nem tudom, azt majd elmondod, hogy azzal küzdöttél, hogy miért pont ezt a hangszert választottad, de minden esetre te egy zenész családba születtél, és te hallgathattál. Gondolom kegyetlenül odatolták az orrod elé a Coltrane-t, és az összes többi, a papa így csinál, hogy nem toltad? Jó, akkor mit tolt eléd, apa? Mi az, ami neked így az első emlék, hogy milyen zenét hallgattatok ti otthon?
Ki voltam téve a
Már jó a megfogalmazás. Igen. Ki voltam téve, igen.
A zenei hatásoknak mindenképp, mert ugye a nappaliban
hát persze,
éjjel-nappal lesz szólt. Ugye nagyon sokat gyakorolt apukám, és sok koncertre is elvitt.
De téged egyébként ez a fajta műfaj, mert ugye ez bizonyos értelemben, lássuk be, hogy egy szitokszó is Magyarországon rögtön, hogy a jazz, akkor mindenki megrémült tőle, hogy az valami úristen, mindenki arra asszociál, hogy valaki ott áll középen egymaga, és üt valami hangszert, és nem tudom, és akkor az a jazz. De hogy mi tudjuk, nyilvánvalóan nem, de hogy úgy emlékszel, hogy ez mindig melegséggel töltött el ez a stílus? Vagy kellett egy ráfutás, hogy megkedvel?
Nem, hát az elén abszolút nem érdekelt. Ez egyértelmű. De nyilván minden gyereknek a szülei azok általában példaképet jelentenek, és nekem is emlékszem, hogy azért kezdtem el hegedülni 8 éves koromban, azt hiszem 8 éves voltam, hogy aztán később én is átválthassak a gitárra. És emlékszem is, még általános iskolában le kellett rajzolnunk, hogy mik leszünk nagykorunkban, és egy hegedűt rajzoltam. Hát aztán ez megváltozott, aztán 11 éves voltam, amikor abba hagytam a hegedűt, mert a legjobb barátom is abba hagyta, és így nem lehetett már folytatni. Aztán jött egy pár év, de szóval a hegedűvel sosem, szóval abba a hangszerbe sosem szerettem
bele
igazán. De én is úgy gondolom, hogy nagyon sokat jelent most a
adott alapokat.
Igen. Uh-huh. A dob az pedig csak viszonylag későn, 14 éves koromban jött be a képbe. Egy nyári táborban voltak zenészbarátaim, és az egyikük dobos volt, és kiosztott köztünk dobverőket, és elkezdtünk ütni, amit csak láttunk.
És úgy érezted, ez a te világod.
És az nagyon-nagyon megfogott, és aztán megkértem aput, hogy írasson be egy dobtanárhoz, aki pedig Martonosi György volt, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek.
A dobtanárhoz, bocsánat, csak mert nem egy dobtanár, hanem konkrétan kérte Attila, hogy apu, beszélnél azzal a bácsival, akit mondtál nekem, aki dobott tanít itt a pár utcán tőlünk, vagy pár busz megállóra tőlünk. Persze, örömmel, mert én azt hittem, hogy a hegedű befejezésekor véget ért minden zenei jellegű dolog, és hát úgy örültem neki, és akkor ő elkezdett oda járni.
Egyébként az ember ilyenkor örül, hogy a gyereke egyszer csak leteszi a hegedűt, és azt mondja, hogy nem lesz zenész. Vagy kicsit szomorú, és amikor újra kezdi, akkor örül, vagy picit szomorú. Nálad hogy volt ez?
Nálunk ez úgy volt, Attila még emlékszik rá, hogy Attila abba akarta hagyni. És mondom, miért? Leültünk, és mondta, hogy apu, nincs sikerélményem. Uh-huh. Hát mondom, hát adjunk egy kis időt még neki. Hát jó, legyen sikerélményed, és hagyjuk akkor abba úgy, hogy ez egy pozitív dolog legyen. Én nem akartam minden áron, hogy csinálják, inkább a lehetőséget gondolom, hogy egy szülőnek meg kell, hogy adja a gyereknek, hogy ezt is, azt is, azt is rajzolt, képzőmű, mit tudom én, amit csak akar, sportot próbálja ki, és amiben legnagyobb kedve van, és amihez van igazából szorgalma is, meg akár fanatikusan tud gyakorolni, azt csinálja utána, mert az lesz az ő útja. És akkor ő, mikor abba hagyta, akkor azt mondta, hogy apu, nincs sikerélményem.
És akkor, tehát még és ezzel nem tudsz vitatkozni.
És akkor hát úgy voltam vele, hogy hát talán futhatott volna tovább ez a szekér, de ez ügy véget.
De amikor újra kezdte, már úgy értem, mint dobospalánta, akkor annak örültél, hogy mégiscsak...
Hát persze. Aha. Persze, nem azért, mert hogy azt gondoltam, hogy ő dobos lesz, hanem azért, mert hogy nem lett elvágva ez a szál, a zene szeretete. És tanárként tudom, hogy ez mennyit épít bárkin. Tehát aki egészen ügyetlen.
Az is.
És az is annyit profitál belőle, és annyit fejlődik az ő személyisége, a gondolkodása, a rendszerező képessége, a logikája, szóval borzasztóan sokan tud adni bárkinek.
Bárkinek. Egyébként, hogy az előbb beszélgettünk arról, hogy mit hallgattál otthon, és hogy rád ez milyen hatással volt, hogy volt olyan korszaka az életeteknek, amikor te annyira mást hallgattál, és bezártad a füledet azelőtt, amit apa esetleg mondott, hogy hallgasd ezt, és rendes tinédzserként, lázadóként mondtad a saját zenekaraidat?
Amikor elkezdtem dobolni, akkor hát leginkább a rockzene és metalzene vonzott.
Wow, igen.
És akkor mondjuk észrevettem egy kis ijegységet.
De aztán elhangzott, tudod a dal, hogy multimilliómos jazzdobos, és akkor gondolta, hogy akkor inkább jazzdobos leszek.
Aztán pedig elkezdtem olyan rockzenéket hallgatni, amikor itt tetten érhető volt a jazz hatása, az a jazz rock. Mondjuk akkor viszont emlékszem, hogy volt egy olyan, amikor apu bejött a szobámba, és letett az asztalomra egy lemezt. Ez pedig a John Coltrane-nek a Coltrane Plays the Blues című lemeze volt. Igen.
Szóval volt... Nem is emlékszem, tényleg.
Látod, mire jó egy ilyen műsor?
Csak véletlen volt.
Igen, és nekem az első jazzzenekar, ami úgy igazán beütött, az a John Coltrane Quartet volt.
Hoppá.
Az
elég jó.
Elég jól választottál, igen.
Őszintén szóval most, hogy közbeszólhatok.
Persze.
Az ijegység,
azért vagyunk itt.
Amit mond Attila, hogy ijegységet, arra emlékszem, mikor a Dream Theater együttes dobosa, aki egy zseniális,
a
Mike
igen.
Portnoy elképesztő
dobolás van.
De az a dobfelszere is nem nagyon férne be.
De ebbe a szobába, igen.
Tehát mint a 30 cintányér, három szék, mit tudom. Igen. Tehát gyakorlatilag egy marching band kijönne belőle. És akkor így belegondoltam, hogy te jó ég, hát egyrészt a lakás se akkora, másrészt meg hát mekkora pénztárca kell ahhoz hogy
mondom. De ha beüt a zenekar, akkor azért az egy jó kis üzlet.
Hát ha beüt, de ha
kamionnal kell adni, igen, a dobot vinni.
És akkor volt, arra emlékszem, hogy volt egy tábor, ahol az Etikpen, ez a Lamantin tábornak, a szombathelyi tábornak az első kiadása volt, és az Etikpen tartott egy mesterkurzust, a legendes Oscar Peterson triónak a dobosa, és én őt régebbről ismertem, és ő hívott, hogy együtt csináljuk ezt a workshopot, és beszélgettünk sokat, adott CD-t, meg minden, és akkor én Attilának mondtam, hogy figyelj, nem kell annyi dob, hát érted, 15 tam, hát elfárad, mire végigér rajta, mondom, egy dobnak is annyi színe van, és hallgasd meg ezt. És Attila nem úgy meghallgatta a seprű iskoláját az Etikpennek végigjátszotta, úgyhogy az íróasztalán ki is kopott a lakat a középső rész. Nyolcas alakban. És tényleg sok szín, annyi szín van egyetlen egy dobban.
És mit hallgatsz mostanában egyébként, Attila?
Nagyon változó. Az utóbbi fél évben, egy évben nagyon elkezdett érdekelni a gyimesi népzene.
Tényleg?
Szóval sok Halmágyi Mihályt és Zerkó János hallgatok. Bach zenéjét nagyon szeretem. Régi kórusműveket, Jesualdót, de jazzt is hallgatok. Igen, szóval nagyon...
És elbizonytalanodtál azt látod, hogy jó, azért jazzt is hallgatok. Egyébként térjünk csak vissza gyorsan, mielőtt még az első bejátszót egyébként beadnám, hogy hallgassunk azért zenét is, de még előtte térjünk erre vissza, hogy miért nincs okostelefonod?
Ez részben egy véletlen következménye is, ugyanis picit több mint két éve beköltöztem egy lakásba, nem működött a wifi router, és három hónapig vártam rá, hogy megjavítsák, vagy hogy bekössék az újat, de egyszerűen nem sikerült ezt megtenni. Akkor még volt okostelefonom is, és azzal a ponton úgy döntöttem, hogy hát igazából nincs
szükségem
otthon wifire, és azóta sincs otthon internet kapcsolatom.
Hogy örülhetnek ennek a szolgáltatók? Lehet, hogy rád röppennek a műsor után azonnal, hogy igen, meggyőzzenek, igen. Hogy miért van neked szükséged otthon.
Igen, és ezután egy pár hónappal. Jó, az is igaz, hogy épp Orwellnek az 1984 című olvastam, de egy pár hónappal pedig szóval megfogalmazott bennem az igény is, hogy okostelefonom se legyen, és hogy úgy se legyen internet kapcsolatom.
Ilyen büszke lenne Orwell, hogy ezt valaki nem le tudni hány embernél, de egynél minimum elért, hogy ezen gondolkodjon el, hogy a nagy testvér biztos, hogy akarod, hogy mindig lásson.
Igen, és... Igen, szóval szabadabbnak érzem magam, és úgy érzem, hogy több időm van nyugodtabbak a napjaim.
Neked van igazad egyébként. 2018-ban, február 1-én a Tálas Áron Trió és Mike Moreno játszott a Műpában. Jöjjön egy bejátszó. Az elhangzó zenei részletek teljes verzióját egyébként megnézhetik a YouTube-on a hallgatók, videóval együtt, ez nagyon fontos információ. Szóval a kompozíció címe Mind the Gap, szerző Tálas Áron, nagybőgő játszik Barca Horváth József, gitáron Mike Moreno, és a doboknál Gyárfás Attila. Hallgassunk bele! Nem azt kérdezem, hogy melyik a kedvenc helyszíned, mert nyilván azt mondanád, hogy a Műpa, de hogy van-e különbség, hogy amikor kis zenekarral játszol, mert veled ez elég gyakran elő szokott fordulni, vagy akár egy big bandbe kell beülnöd gitározni, hogy mi a különbség?
Hát bizonyos értelemben óriási különbség van, de bizonyos értelemben meg nincs, mert mindenütt odamész és meghalsz, és amit van, azt adod. Az, hogy itt játszik az ember, azért Attila talán nem adta meg így a választ, egy ilyen helyen játszani rang. Nem is csak a helyszín miatt, hanem amiatt a közönség miatt, akik már ide szoktak.
Hát igen, mert ők valóban a zene miatt jönnek.
Így van. Tehát itt nincs appelláta. Egy klubban azért sokkal jobban csinál az ember ezt, azt, amazt. Egyébként valóban én ugyanúgy játszom kevés embernek, mint sok embernek. Egy barátom szokta mondani azt, hogy te, én három embernek ugyanúgy játszom, mint négynek. Jó, ez ki lehet vágni.
Ne viccelj, ezek a legjobb. Ezek az én kedvenceim.
Tehát tényleg, komolyan kell venni. Azt az egy embert azért, mert nem jött el másik 15, nem szabad megbüntetni. Hogyne? Sőt. Az interakció úgy is létrejön. Az nem a tömegen múlik. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy nem mindenki gondolkodik így. Én ugyanolyan komolyan veszek egy kis koncertet.
Persze,
is, egy kis koncertet is.
Azzal, az ember magát veszi komolyan, nem?
Persze, így van. Azzal együtt, hogy természetesen egy kis klubban, ami mondjuk nekem olyan, mint egy mint annak idején mondjuk a költők összejöttek kávéházakba, és felolvasták egymásnak és a dolgaikat, és kirőgték egymást, és közben szürcsölgették a kávét, vagy megettek egy krémest, vagy nem tudom mi. Én nekem nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen hely, ahova lejönnek a barátok, tudunk találkozni, be tudunk szólni egymásnak, tudunk viccelődni közben. Én nekem ez hozzátartozik, tehát nekem úgy szent a zene, hogy az emberi dolgokat véletlenül sem hagynám, hogy ezeket az emberi dolgokat sem, hogy kiírtsa belőle. Nekem ilyen szempontból Kovács Gyula az egyik nagy példaképem, aki minden porcikájával ott volt, minden koncerten, nem lehetett nem őt nézni, és ebbe benne volt, hogy megjött egy barátja, és Bélám, jól vagy? Jól ér? Vagy kiszólt. De ez nem mond le semmit abból, hogy ő mindent 100%-osan megélt, és én ebbe ugyanígy próbálok gondolkodni. Természetesen visszatérve a MÜPA, vagy egy ilyen rangos színpadon, egy ilyen rangos közönségnek, hozzáértő szakmai közönségnek más megnyilvánulások kellenek, de itt is a maximumot adja az ember.
S ha már zenei bejátszó, én most bejátszanék egy másik felvételt is. Közreműködik Gyárfás István gitár, Sós Márton nagybőgő, Cseh Balázs dob, Dezső Csaba hegedű, Fekete István trombita, Elek István szaxofon és Szalóki Béla trombita. Igen, azt nem mondtam, hogy 2017. augusztus 26 Cartoon Jazz, nekem az a CD-n megvan, megkaptam tőled ajándékba, és még alá is írtam, csak mondtam. A projekt az életetekben?
Én mostában főleg szabad improvizációval foglalkozom. Ki is adtam egy ilyen zenei irányultságú szólólemezt, amin csak kötetlen improvizációk hallhatók, illetve játszom néhány ilyen zenekarban, amivel ezt a mifajt képviseljük. Például a Kelkafoá nevű formációnk, Ajtai Péter bőgős barátommal, Kovács Gergő és Elvéd János szakszofonos barátaimmal és Bolcsó Bálint elektronikus zenésszel. Velük amúgy február 2-án fogjuk bemutatni egy baklitlemezen megjelenő albumunkat az Opus Jazz Clubban.
Bakeliten?
Igen.
Attilának már van több ilyen baklitlemeze. Nekem csak a legelső, amit a Vinanddal csináltunk, meg a Hárs Viktor, meg a Sramko Janival 89-ben, az az egy, utána mi már CD-ztünk.
CD-ztetek.
Hát emlékszem, azt mikor fölvettük, akkor megjelent, Lecsó Pataki Laci adta ki a Hungaropop, és más, a következő évben megjelent a CD, elkezdődött a CD korszak, megmutatta nekem Lecsó a garázsát, a garázsa teli volt, akkor kiadott vagy 20-25 lemezt, Bontovics Katitól kezdve, Szakcsi, Pecek and Friends, minden, és az ott maradt rajta, mert abban a pillanatban sokkolta a közvéleményt a CD, mindenki azt mondta, hogy na itt van az új korszak.
És hát erre nem emlékszem, maradt. Hogy az ott ilyen nagyon hirtelen elvágólagosan történt a sztori, hogy ahogy bejött a CD, leszoktunk a bakelitről?
Hát ezt ő, mint kiadó, így élte meg. Én se vettem volna valószínűleg így észre, de ő megmutatta nekem a garázsát, ahova nem fért volna be egy kocsi, mert csak LP-kkel volt teli, amik azt mondta, hogy Pisti, ezek mind rám fognak száradni.
És te mind dolgozol?
Most nem is tudom. Sok mindenen terve van véve Cartoon Jazz 2, Premec Matyival is terve van véve újabb anyag. Volt itt Wes Montgomery emlék, vagy egy ilyen lemez, ahol az ő munkássága előtt tisztelegnénk, aki egyébként tavaly volt 100 éves, vagy lett volna 100 éves. És hát azt hiszem a gitározást igen, megreformálta. meg vannak ilyen projektek, a három gitáros dolga, Guitar Madness, ami tavaly készült el lemez, az van, illetve csináljuk ezt ami valahogy így rám maradt, ez a gitárőrület a Jazzpresszóban, a 17. kerületben, abban a klubban, amit Attila egykori dobtanára, Martonosi Gyuri bácsi kezdett el, és 31 esztendős volt tavaly a klub. Ott mi szoktunk most már, mondhatom, kétszer is volt ilyen jazzgitár őrület címmel, ilyen óriási gitár, jazzgitár felvonulást, seregszemlét, nem tudom minek kell mondani, tartani, ahol a szakmának nagyon nagy jeles képviselői mutatják be magukat, illetve játszanak együtt, amit hát nem nagyon hallani máshol.
Lesz a közeljövőben olyan projekt, amiben viszont együtt láthatunk benneteket?
Hát, ami azt illeti, van egy triónk is, ami kizárólag gyárfásokból áll, és ebben öcsém zongorázik, Gyárfás Péter, és ezzel mindig nagy élmény játszani nekem.
Aki a közeli Bonnban telepedett le.
Értem.
Most az elmúlt hónapokban. Ő végzett Helsinki-ben a Sibelius Akadémián, fogta a diplomáját, és kiköltözött Bonnba, és most már van két tanári állása, és építi be magát a
ottani zenei életben.
Kölni, mert igazából igen. Köln a nagyobb zenei életben. Tehát van egy ilyen triunk, ami régebben úgy csináltunk, hogy Berkes Balázs volt a bőgősünk, és akkor volt, amikor három generáció, vagy mit tudom, különböző neveken illettek bennünket, Berkes és a gyárfások, vagy Berkes, mindegy, szóval, és viszont Balázs már nem játszik, és úgy döntött, egybehangzóan azonnal, hogy mi nem keresünk másik bőgőst, hanem megpróbáljuk azt, ami egyébként egy igen vagány dolog, hogy gitár, zongora, dob bőgő nélkül, ez nagyon-nagyon ritka, viszont nagyon nagy szabadságot ad, és egész új dolgokra, meg hát nyilván ezek a srácok, ezek engem nagyon-nagyon másra inspirálnak, és abból a totyakos valamiből, amit én csinálok, abból úgy kirántanak egy kicsit. De van ez a másik, a gitárőrületen az egyik alapformáció, akikkel mi szoktunk együtt játszani, László Attila, Juhász Gábor és Gyárfás István, ez a három gitáros, ott a ritmus szekció úgy néz ki, hogy Latman Béla, basszusgitár és Gyárfás Attila dob, és nem én kavartam be Attilát, hanem a többiek álltak vele elő, hogy mi lenne, hogyha Attilát hívnak, és abban is ő dobolt, tehát időnként vagyunk együtt.
Hát akkor köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy külön-külön is, és együtt is még nagyon sok muzsikálás várjon rátok a közel és távol jövőben. Most pedig az Apafia Jazz adás utolsó vendégeit köszöntöm, Zsoldos Bélát és Zsoldos Dánielt. Zsoldos Béla a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának docense. Több mint 300 lejelentett műve között kortárs kamaradarabokat, rádiós és színházi zenéket, musicalt, popdalokat és jazz kompozíciókat egyaránt találunk. Az utóbbi években gyakran játszik együtt fiával, Zsoldos Dániellel, akinek fő hangszerei szintén az ütő hangszerek és a vibrafon. Most én benneteket konferáltalak be, kettőtöket, de azt hiszem, hogy ez a név, hogy Zsoldos, azért sokkal hátrébb vezet, hogy úgy mondjam, tehát sokkal régebb óta van ez jelen a zenei szakmában. Ki volt az első olyan Zsoldos, akire azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen megalapozta a mai napig tartó töretlen sikert?
Amíg ezt a szép gondolatot tolmácsoltad felé, utána számoltam gyorsan, hogy ez a visszatekintés, ez hát most már lassan egy évszázadot ölel fel, kicsivel kevesebb. Tehát a 1830-as éveiben jelent meg a két Zsoldos fivér, Zsoldos Imre és Zsoldos Ernő. Ernő a apám, Dani fiam nagypapája, Imre pedig a nagybátyám.
Nagybátyád.
És ők a 30-as években nagyon keresett, jó nevű, sok területen használható, sikeres zenészek voltak. Ebből talán még ma is, ami fennmaradt ebből a világból, amit valamennyien filmek, egyebek miatt még mindig számon tartunk, az Arizona mulató. Ebből film is kell. Ez egy nagyon kalandos, regényes történet, ami ott zajlott a kulturális téren, vagy Európa szintű, sőt, világszínvonalú műsorral, vendégsztárokkal, olyan technikával, tehát egy legendás mulatóról beszélünk, Arizona mulató, a tulajdonos sorsa, külön regény, nem véletlen, hogy egy filmet is forgattak ebből. És azért ott játszani a 30-as években, az egy rangos dolog volt. Tehát nem akárkit vettek be a zenekarba, ott nagyon komoly. Még a későbbi, a jazz világának is a jeles képviselői már ott
onnan
a Csöpi, meg a szóval, Csöpi? Most
Csöpi.
Gyorsan. Csöpi. Igen, ott nem. A Csöpi a Bújtor Pista. A filmjeiből, tehát a Csepi zenekar, és nagyon sok azok a nevek, amit a mai fiatalok is még, ahogy ez a generációk váltják egymást, és a jazzben működő, abban az oktatásban, a jazzkonzi a világában ezek a nevek, ezeket még a fiatalok is ismerik.
Hogyne.
A nagy elődöket ebben a műfajban. És akkor a nagybátyám, a papám, Zsoldos Ernő, Zsoldos Imre, ezután, hogy részt vettek ebben az akkori, nem csak az éjszaka életben, Bécsben, amerikai támaszponton, a Libanonban, tehát voltak külföldi vendégfellépések, szerződések, svájci szállodában, ezek nagyon jó zenészek voltak. A Víg Tomi papája, Víg Gyuri, ugye a Víg Tomi.
Igen,
Tomi,
hogy nem, is. Igen.
És a papa, aki egy kitűnő klarinétos volt, meghatározó alakjai voltak annak a zenei életnek, és később egyébként a jazznek is. És akkor csak egy mondat, hogy tudjunk honnan kapcsolódni, hogy 48-ban a két Zsoldos fivért behívták a Magyar Rádióba, azzal a céllal, hogy hozzanak létre egy vonós, szimfonikus tánczenekart. Ezt ők létre is hozták, és hát azóta ez a név akkor lett igazán ismert a zene életben, ami megjelent a televízió. Tehát a Magyar Rádió az minden műfajnak az elitjét, vagy a felső szintjét színházban, komoly zenében, kórusban, tánczenében, sőt akkoriban még népi zenekara is volt a rádiónak, a Lakatos Sándor.
Igen. És népi zenekar, igen, mai napig csöng a fülembe, igen.
A leszármazottja meg a Robi, ez az a Lakatos.
Tényleg? Ezt nem tudtam.
Lakatos Sándor, hát a Prímások Prímása, igen, aztán igen. Mátyás Pince, tehát ez
az a család.
Az ő családjuk is a rádióban lett népszerű, hát megjelentek azok a műsorok, ahol elkezdte a közönség megismerni azt, hogy közreműködik a Magyar Rádió tánczenekara Zsoldos Imre vezetésével. 63-ban történt egy váltás, úgy gondolta a rádió vezetése, hogy egy kisebb zenekar az mozgékonyabb, megjelent a beat zene, tehát próbáltak haladni a korral, és akkor jött létre a Stúdió 11, akkor meg azt tanulta meg mindenki, hogy közreműködik a Stúdió 11 Zsoldos Imre, igen. Dobsa Sándor,
igen.
És akkor itt jelenek meg én is 70 körül, és ez ugye 53 év, és utána pedig hát talán 6-7-8 évvel megjelenik a fiam, ugye, aki átvette azt a Stúdió 11-ben azt a szerepet, amit én addig ott csináltam, mert az a szimfonikus ütőhangszerek, percussion, és minden, ami...
Mi már muzsikáltunk is együtt, bizony. Csak mondom, dicsekszem.
Igen. Na hát a névről talán ez így bőségesen elég.
Hát olyannyira, hogy most mondtad, hogy az lett volna a következő kérdésem egyébként, hogy ez hogy ment tovább, de csodálatosan fölvezetted. Az ugye teljesen nyilvánvaló, hogy akkor egy olyan környezetben nőttél föl, ahol szinte biztos volt, hogy te muzsikus leszel, és majd igyekszem, hogy te is szóhoz juss, még várj egy picit, mert most ezt muszáj megkérdezni.
Természetesen annak ellenére, hogy sajnos az én papám 68-ban meghalt, én 52-es vagyok, tehát nagyon kevés időt töltöttünk együtt, és azt a kevés időt, hát ő meg főleg a rádióban, a tévében, akkor egy nagyon aktív
így van.
Szerteágazó zenei élet volt, minden magyar film, minden magyar tévéjáték.
Kellettek a zenészek.
Szórakozott, és a rádiós munkán felül.
Így van.
És a rengeteg koncert, és kétszer elmentek a Montreux Jazz Fesztiválra, ezt kevesen tudják, igen, elmentek semmi. Egy olasz turnéra, elmentek Kubába kétszer, tehát a zenekar Kelet-Berlinben 612-szer, tehát a rádióból mindig elindult portjára valahova a zenekar, és én ebből, hogy hát 68-ban meghalt, én 14 évet kaptam, és annak csak egy részét, amikor otthon volt, de hát az nyilván vagy gyakorolt, minden nap gyakorolt, ő harsonás volt, skálázott, minden befújta magát a rádiófelvétel előtt, nagyon sok olyan amerikai anyagot ő hozott be Magyarországra, Stan Kenton, Cambézit, amit meg is az akkori jazz lapokban közzé is tett. De ilyen zongora harmonizációkat is valamennyire sokan szere játszott egyébként, és ez nagyon értékes az 50-es években, ez egy kincsnek számító.
Pont beszéltünk, képzeld el, hogy van egy olyan adás is, ahol a Budapest Jazz Orchestra-ról beszélgetünk Kolman Gáborral is, pont ugyanezeket a neveket hozta fel, ugyanis, hogy ez akkoriban egyáltalán nem volt olyan természetes, mint manapság, hogy le lehet tölteni, meg lehet vásárolni.
Hát nem, valakinek le kellett írni. Valami módon hozzá kellett jutni. És tulajdonképpen a válasz az pedig ezáltal én 2 évesen már egész nap kénytelen voltam ezt megszokni, hogy ez a zene, ez itt egész nap szól. Viszont az volt a szerencséje nekem is, vagy a családomnak is, hogy én ezt nagyon élveztem. Minden másnál jobban érdekelt, óvodánál, iskolánál, bárminél, csak ezekre a zenékre elkezdtem zörögni, ütögetni a foteleket. Hát én így kezdtem. Hát a Dani is, a fiam is.
Ő is kénytelen volt megszokni?
Végignézte ezt a zenei életemet, mert hát nem lehet. Hát ha más nem, hát nyilván ő már el tudott jönni az én. Én nem tudtam elmenni a papám koncertjére, ő már a mai napig, sőt, hát most már együtt is játszunk.
Hát akkor most bekapcsolódhatsz a beszélgetésbe. Szerbusz, nagy szeretettel üdvözöllek.
Én is üdvözlök mindenkit. Azon gondolkoztam, hogy most ugye 60 éves idén a Stúdió 11, és ennek az évfordulónak a kapcsán mondhatom, hogy nagyon sok interjút adtunk különböző helyeken, a zenekar különböző tagjai, de hogy most az jutott eszembe, hogy ebben az évben annyi új információt szereztem én a zenekarról, és egyébként az elődökről is, amit talán eddig az összes év alatt nem. Tehát most is hallgattam,
és volt számodra
beszél, és olyan hihetetlen egyébként meghallgatni, hogy micsoda, tehát hogy honnan jövünk, az már egy nagyon nagy büszkeség, és aztán meg tényleg belegondolni, hogy most a helyén ülhetek például a Stúdió 11-ben, az nekem továbbra is egy fantasztikus dolog. Tehát néha még hihetetlen is. Tehát most már tényleg az van, hogy talán többet jár úgy koncerte, hogy én játszom, és ő hallgat. Legutóbb múlt szombaton is ez volt, ugye? Tehát, hogy gyerekkoromban ugye én álltam a színpad szélén, most pedig milyen érdekes, hogy most már szinte ő áll a színpad szélén, és
de képzétek el, hogy én 2 olyan bejátszót találtunk, ahol nem te vagy ő áll a színpad szélén, hanem hogy mind a ketten a színpadon álltok.
Ilyen
is. Mit szólnátok az egyikhez, hogy kezdjük a kettőből az egyikkel? Méghozzá egy 2011-es felvétel, 5. évszak, szerződés László, és ez egy tánc előadás volt, de rettenetesen sok zenész is közreműködött. Horváth Kornél, Dés András, Balázs Elemér, Barca Horváth József, Balázs József, Kaltenekkel Zsolt, Madai Zsolt, Tóth János, Zsoldos Béla, Zsoldos Dániel, Dés László. Szóval, hogy itt együtt álltok a színpadon. Emlékeztek erre egyébként? Ez abszolút, nem ma volt?
Abszolút emlékszem. Most kicsit, hogy mondjam,
leizadtál?
Vissza is jött az a feszültség, ami bennem volt.
Többeszámba beszélhet.
Tehát, hogy ez egy...
Balettzene.
Igen.
Igen, de mint zeneszerző egy géniusz. Tehát, hogy ezt tudja mindenki, hogy hihetetlen. Amikor ezt megmutatta nekünk ezt az ötletet, hogy ezt el kellene játszani, ez egyébként talán egy 15 perces darab, szóval nem egy nagy dolog, viszont amit játszani kell, az nagyon nagy dolog. Tehát emlékszem, hogy az Erkel Színházban voltak a próbák, nem tudom, 2 vagy 3, de az a próba, hogy fegyelem és próba. Tehát, hogy azt hiszem 11/8-ban volt a szám, vagy valami páratlan dolog.
Mindegy, amit senki sem tud lejátszani.
Igen. Ezért gondoltak rátok.
Kevesebben tudják lejátszani.
És végig valami osztinátó, és olyan, mintha nem történne semmi, de ez a zenében a legkegyetlenebb feladat, hogy kapunk egy kottát, amiben ugyanazt kell játszani 2,5 percig. Tehát abban úgy el lehet keveredni, hogy az hihetetlen.
Az a lenehezik.
A végeredmény egy gyönyörű darabról van szó, egy gyönyörű zene egyébként. A címe úgy sugallja, hogy ez egy különleges cím, különleges igen. zene. Igen. És maga az előadás, az már az operában.
Operaházban tehát volt. Az volt, hogy tánc és jazz, vagy jazz és tánc, valami ilyen volt, de azt én a mai napig mesélem embereknek. Hogy képzeljétek el, volt a Désnek egy ilyen darabja, igen. és egyébként én kezdtem a darabot, és én fejeztem be.
Rajtad tehát, volt a világszeme.
Amikor az operaházban egy csettintésnek a negyede hallatszik igen. mindenhol, ott egy melléütés, és megköszönik, hogy...
Na nézzük, hogy vagy hallgassunk bele.
Ezt érdemes.
Egyébként elmondom a hallgatóknak, hogy ezeket a felvételeket a YouTube-on meg lehet tekinteni, tehát hogyha nem csak belehallgatni szeretnének, hanem végignézni és hallgatni, akkor tegyék. Mi minden esetre most szépen belehallgatunk ebbe a felvételbe, és jól meg is nézzük, hogy milyen... Most is nagyon jól néztek ki, de hogy 12 évvel ezelőtt meg még sokkal szebbek voltatok. Sosem tántorította benneteket az, hogy egy olyan hangszert választottatok, ami nem a legpraktikusabb, hogy én finoman fogalmazok, állandóan cipelni kell. Ez egy ilyen, szoktam mondani, hogy mennyivel egyszerűbb szakszofonozni, nem? Vagy egy olyan, amit viszel a kezedbe a hangszert, és mindig veled van. Vagy hogy asztalt használ, de hogy gyakorolsz, hát nem viheted mindig magaddal az összes hangszeredet. Hogy ilyenkor egy ütős az asztalon is, meg bárhol gyakorol egész nap?
Picit pontosítani szeretnék, szóval mi azért szakosodtunk valamennyire. Tehát a Dani elsősorban a percussion
hanggal. Igen, 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 igen. De az is ilyen értelemben egy
igen,
ilyen.
Ez igen, az igen, a igen, igen. Van a dobos, igen. van az ütőhangszeres, a szimfonikus, vagy klasszikus igen. ütő. Én például ez vagyok én. Tehát a zeneakadémiás diplomám.
Igen, igen.
A Daninak már
jazz diplom. Igen, 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 igen.
Tehát picit ezek árnyalatok, de ez a színpadon is így van. Van egy dobos, van egy percussionos, tehát az mindenféle ütőhangszer, és van a jó esetben egy vibrafonos, tehát egy dallamjátszó.
Igen, igen, igen.
Mert ugye hát nem mellesleg a vibrafon a jazznek alaphangszere.
Alaphangszere, így van, így van.
Szóval szakosodtunk olyan értelemben az ütőhangszerek családján belül, vannak különböző területek. Van maga a dobfelszerelés, popzene, jazz, a komoly zenébe talán nem. Vannak a percussion hangszerek, ami azok az ütőhangszerek, amelyek különböző latin zenéből erednek talán, meg az afrika, kongák, bongók, mindenféle.
Ennek sosincs vége egyébként a hangszergyűjtésnek? Sosincs vége a hangszergyűjtésnek?
De, már vége van.
Vége van?
bocsánat, egyáltalán nincs vége.
Ja?
Nem, nincs vége. Ha jól emlékszem, most kaptam szülinapomra egy új kolompot a 6. mellé.
Értem.
Tehát most már van 7, de mindegyik más.
Más, tehát, és ezt csak te hallod, hogy más gondolom.
Hát, meg a színe is más, de egyébként...
Ez egy nagyon jelentős arzenál.
El tudom képzelni.
Ezt nem lehet abba hagyni.
Igen,
erre voltam kíváncsi.
Sejtettem. Egyrészt maga, amit hozzátesznek a zenéhez, ezek inkább színek, meg alap, tehát egy kongának a lüktetése, vagy az egy része egy bizonyos műfaji területnek, de a rengeteg színező effekt, különböző hangszereknek a színei, azok nagyon sokat hozzátesznek. Onnan lehet tudni, mikor ez nincs, akkor hiányzik. Tehát ennek inkább ez a... Tehát ha nincs éppen rá pénz, akkor zongorával is lehet énekelni, de még jobb, ha mindenki igen. a helyén van. És a vibrafon az meg egy önálló olyan értelme hangszer, hogy a jazznek alaphangszereként tagja természetesen a nagy ütőhangszer családnak, mint a Alam Jánzó hangszer, xilofon, marimba, glockenspiel, harangjáték és a vibrafon. De a vibrafon valamiért a jazzben, mintán ott jelent meg, mint hangszer, onnan került át a komoly zenébe, nem ford. Ez az egyetlen ilyen visszafele út. És ilyen módon, hát én inkább ebből a csoportból a vibrafonos vagyok, a Dani meg ebből a csoportból inkább az ütőhangszeres.
Ezért is tudunk együtt is játszani. Tehát például Billy Cobham-mel is így játszottunk. A Studio 11 és a Billy Cobham volt a sztár vendég.
Sőt, kétszer is,
tehát, hogy egymás mellett is tudunk játszani, szerencséje.
És egyébként a hangszerszállítás, az úgynevezett nagy hangszerek a zenei életben az általában nem az előadó feladata.
Persze, nyilván.
Tehát azért hárfát, nagy bőgőt, vibrafon.
Vicces is lenne a vinni a hátadon, igen.
Üsdobokat. Igen. Azért ennek volt mindig egy olyan háttér segítségünk, mindig volt. Hát a perkasonosok talán pont határeset, ha szerencséje van szállítás, hanem akkor az ő kocsija van telekongákkal.
Ez mennyi idő egy ilyet összekészíteni egyébként, elindulni egy ilyen nagyobb szabású koncertre?
Nálunk ez úgy működik, hogy van egy összekészített cucc, és akkor az szinte mindig össze van rakva, tehát hogy az menetkész. És akkor van egy kettes szekció, amivel meg lehet gyakorolni, meg lehet gondolkozni. Tehát, hogy általában amit viszek, és ami a színpadra kerül, az össze van csomagolva már. És hát azért az évek alatt kialakult, hogy tehát mindig úgy szoktam elindulni, hogy leszámolom a táskáimat. Tehát én 5 darab csomaggal kell, hogy elinduljak, ha azt látom, hogy megvan, akkor mehetünk akkor tudod, játszani. Mehet. Ha 4 van, akkor valami nem stimmel. Volt már olyan, hogy a szállító az 5-ből 4-et hozott, akkor meg kell oldani. Akkor hirtelen kölcsönkérünk valamit, ugye telefonok, ki hol van, valaki tud egy állványt kölcsönadni. Szóval ilyen is volt, de nem jellemző, szerencsére. Viszont még az jutott eszembe a Dés Laciról,
igen?
Ha ez szabad.
Hogyne.
Lement ez a bejátszás, és azt hiszem, hogy hibátlanul lement ez a 15 perces darab, és ezt sosem fogom elfelejteni, hogy lezártuk az utolsó hangot, taps, vihar, meghajlás, és a takarásban vagyunk, és hát mindenkiről ez a stressz ez lement, hogy úristen, ez most akkor úgy néz ki, hogy sikerült. És a Dés Laci odajött, és kezet fogtunk, meg talán át is ölelt, és azt mondta, hogy nagyon köszönöm. És ez nekem egy akkora ösztönzés volt, hogy akkor ezt most úgy néz ki, hogy ezt megcsináltuk, és hogy csak így tovább.
Egyébként hány éves voltál? Mert most olyan 12-nek nézel ki, csak azért
kérdezem.
És maga felé, 12 évvel ezelőtt
köszönöm,
volt.
Köszönöm, hát igen. Nulla. Igen. Nem tudom, mikor volt ez?
12 éve.
Ja? 32 egy, voltam. 31,
mert most te
80-as vagyok.
Nem már.
De. Jó, hát nem tudtam, hogy ezt így ez élőben is meg kell beszélnünk, de igen, általában egy olyan 15-tel kevesebbnek néznek.
Minimum.
Ezt most már elfogadtam. Tehát volt egy idő, egy pár év, amikor nagyon utáltam.
Tényleg?
Tehát, hogy amikor így mondták,
Istenem,
hogy
ha lennél nő, tudnád, az milyen jó, igen, mikor az ember tenni.
És ilyenkor meg kell beszélni, hogy de tényleg, akkor mutasd a személyi, oké, és akkor ezt eljátsszuk minden második emberrel ezt a kis párbeszédet, de...
Hát a Dés Andris is örök ifjú. Hát
igen, de tudod, hiába tudom, hogy hát hiszen
ismerem,
mikor hát, együtt játszottunk is, nem tavaly volt, és még hiába tudja az ember.
Pár éve volt,
igen,
az
de
is,
akkor de... is valahogy olyan furi, most ez így szíven ütött jó értelemben, hogy ennyire.
Nem, igen, hát nem nézek ki annyinak, de szerintem...
Nem, a jók a gének, édesapácsa néz ki annyira. Igen,
ki annyinak, és
nem nézek ki 50-nek, amennyi vagy. Tehát...
71 vagyok.
Tudom, hát most
tegyük hozzá.
Akartalak.
Na, még ütőhangszer csomagjainkra, hogy mondjak én is valamit, hogy nekem van egy kaláka, tehát attól is függ, hogy mit visz, hogy az adott produkcióban mire van szükség. Tehát van ez az alapszett, és akkor azért az kiegészül, mikor, hogy. Nekem ezért 50 éve van egy kaláka táskám, minden kaláka felvétele játszom, a Magyar Népmességtől a összes lemezen, és imádom, és most egyre kevesebb van. De van egy kalákatáskám, amiben azok a hangszerek vannak, amit ezekben a rajzfilmekben, ezekben a lemezekben tudom, hogy igen, mi az, amit a kalákával 50 éve, igen, amit igényel a zenekar, mert ott ugye rá van bízva, hogy milyen hangszert, mikor.
Igen.
Tehát ez egy ilyen dolog, hogy hát vannak célzott összeállítások, és van az alap, ami ott van a tokban, és viszi a szállító, ha van rá pénz.
Nekem ugyanez. Tehát van a Stúdió 11 szett, ez megvan, tudom, hogy mit kell vinnem, min fogok játszani, ez most bővült a kolompal, de egyébként azt mondta ugye, hogy vége van a hangszerbeszerzésnek. Hát ez olyannyira nem igaz.
Tudtam én,
hogy az elmúlt
huncut
egy évben, vagy két évben szerintem két vadonatúj kis dob került a lakásba, egy csőharang, komplett csőharang, tehát az egy fél kis busznyi cucc.
Vagy ezt mondjuk el, mert azért ez egy szakmai dolog, a cső, a harangsor, igen, az egy ilyen szekrényi,
igen,
méret,
mint egy gardrop szekrény.
És egy két, másfél oktávnyi hang, cső harangsornyi hang helyezkedik el rajta, 250 kiló,
Jézus,
vagy nem tudom, hát gondolom, szóval hogy ezek ilyen rész,
igen,
valami
ötvözet. Műanyagból elég furcsa.
Valóban ez haza került egy ilyen nemrég.
Na, tehát,
hogy édesapád egy kicsit uncutkodik ezzel a nem jön több hangszer a családba.
És egyébként én most pont tanításból jöttem ide, és volt egy fél óra szabadidőm a két diák között, és egyébként hangszereket nézegettem. Tehát, hogy amit még nem
de
is tud, hogy
ilyen,
mik a...
De hát tudom, hogy minden zenész ilyen.
Igen, igen, szóval ez abba hagyhatatlan. Tehát mindig kitalálnak valami újat, valami érdekeset, és akkor az ember meg
akarja
ütögetni.
De egyébként ezek értékálló dolgok, ugye? Tehát azt lehet mondani, hogy nem annyira?
Nem annyira, hát milliós értékekről van,
értem,
szó.
De úgy értem, hogy itt, ha te veszel egy ilyet, akkor nem egy kidobott pénzről van szó, hanem egyre többet ér.
Hát a régi amerikai hangszerek minden gitártól a dobokig jellemzően nem minden.
Tehát ez befektetésnek sem...
Nem, ezek hát mind a festmények, vagy a művészeti alkotások, az értékes hangszerek értékálló dolog természetesen.
Viszont azt ide kötném, hogy azért van egy nagyon személyes kapcsolat az összes hangszerrel. Tehát, hogy vegyük azt, van otthon, nem tudom, 15 cintányér, és szóba kerül többször, hogy ezekből nem is játszunk egy ezen meg ezen, hogy ez minek áll itt. És az biztosan kijelentetem, hogy nincs az a pénz, amiért én azt adnám valakinek. Egyrészt azért, mert tudom, hogy mondjuk 12 évesen én a Metallica dalokat azzal gyakoroltam, a szomszédok nagyon nem
nagy
szerették.
Nagy örömére, igen.
És a másik meg, hogy abba is belegondolok, hogy már csak azért sem kerül ez sehova, mert hogy még apu is ezzel játszott.
Hát tehát, hogy ez egy
egyszerűen nem csak az, hogy én mit csináltam vele, az egy dolog. De hogy ő is már azon játszott, tehát van egy dobfelszerelésünk, amit ő vett, nem tudom, 70 hányban? Hát mindegy, egy Tama dobfelszerelés bele van karcolva a zsébé. Tehát ezt nem az tudjuk megfejteni, marad, hogy, mert ő azt állítja, hogy nem ő karcolta bele, én meg azt, hogy nem én. De valamiért ott van, hogy ZB vagy ZD, mert ugye a B meg a D az csak egy pici vonal a különbség, és tehát nincs az a pénz, hogy ez
még azt tudni kell legyen. Esetleg, ezt te se tudhatod, hogy ezek a hangszerek a 70-es években, te már hallottál róla, hogy nem jutottunk hozzá megfelelő színvonalú hangszerekhez, semmihez, se komoly zenében.
Volt a dobozgyár, és onnan igen, lehetett valami cselló tenni. Szegedi
ládagyárba készült a hegedűk, és a nem tudom. És a triál megszűnt, tehát már beszélhetünk róla. Tehát oda néha, gondolom, eltévedt valami kamion, tehát valahogy tévedésből bejött egy-két nyugati hangszert. Az egy perc alatt ott volt minden gitáros, ott volt, tehát ott verekedtünk a hangszerekért, aztán kialakultak kapcsolatok, és azért már a 80-as, már a 70-es évektől bizonyos nyugati hangszermárkák megjelentek.
Igen.
És akkor tulajdonképpen ezek az a említett dob is, tehát kialakult a export-import, vagy hát az igen, import, és akkor voltak, de például az ütőhangszerek, azok nem voltak a lista tetején. Egy vibrafonverőt én Nyugat-Berlinbe tudtam megvenni, vagy Amerikából megrendeltem, ugye az én hangszeremnek azt a verőjét, ami amivel játszom, és ezeket a kisebb percussion hangszereket, vagy effekt, vagy de magát, akkor az a lista végén volt, mire azok úgy megjelentek. De aztán nyilván megjelentek a magánkézben lévő hangszerboltok, szóval aki ma bemegy és válogathat,
annak fogalma az amerikai nincs, hangszer, van, hogy mi volt itt, akár még a 80-as években is.
Hogy én egy kapaszáért mennyit mentem, mennyit az mentem, egy ilyen, tudod mi a kapasz, az a
tudom,
forgatni kell láncok, igen, és sisterek. Már nem is használjuk, mert már nem divat. Hát azért én nem tudom, hány száz német márkát adtam meg. Szóval ez egy-egy kincs volt, mert ezek a kapasz az azért, úgy néz ki, mint egy ilyen festőpamzli. De le lehet tekerni a fogóját, és akkor van egy nagy üreg. Abban nagyon jól lehetett dollárt csempészni.
Hát, tényleg?
Tehát hárfásoknak is volt egy kapasz, mert abban tudta a pénzt. Tehát
igen.
Az egy vámos a mai napig, még ha van valaki, akkor üdvözlöm. Azt nem, az, hogy szét lehet csavarni.
Hát meg nem gondolta.
És így nézte, és játszolajta, és akkor ilyen sis, mint egy reszelő, mikor sistereg a fél. Egy ilyen furcsa effekt.
Igen.
Jaj, de érdekes hangja van, mondom, mert tudnád,
hogy tudod, hogy mitől?
Igen. És akkor abból, amit kivi, abból vettem egy, mit tudom, még valamit.
Hát én még órákig tudnék veletek beszélgetni, mert szerintem még alig fejtettük meg ezt a sztorit, de hát a műsornak van egy vége sajnos. Viszont itt egy újabb bejátszóval zárnám le a ti részleteket. 2022, tehát egy tavalyi felvétel, január 27, 70 éves voltál. Hát ha mondhatom, te se nézel ki ennyinek. Szaxonor szerző Zsoldos Béla, közreműködők ütőhangszerek Zsoldos Béla, Zsoldos Dániel és Zsoldos Gábor, amennyire én tudom, Gábor unokatestvére Bélának, jól mondom?
Igen, ő Imre nagybátyám fia, és ő ugyanazt a pályát követte, tehát klasszikus ütőhangszeres zeneakadémia diploma, és utána azonnal fejest ugrott a sláger a Hungária Tolliról.
Tehát, a Dedi.
Ő nagy sztár lett, mint dobos, és szerencsés pillanatban megtalálták egymást a Fenyő Mikivel, és a mai napig játszik, de ugyanolyan ütős családtagunk, tehát például mi hárman vagyunk így egy kupac, és a Gábor unokaöcsém, ráadásul nem is egy unoka testvér, lényegesen közelebbi érzelmi, vagy hát ugye meghalt a papám, engem az Imre azért kicsit pátyolgatott, tehát mi egész gyerekkorunkban, mint az öcsém lett volna, igen, tehát közelebb van valójában, mint egy unokatestvér.
Szaxofon Dés László, a dobok mögött Borlai Gergő, valamint a színpadon a Budapest Jazz Orchestra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és remélem, hogy tudunk még majd beszélgetni, mert őszinte leszek, nagyon sok kérdés bennem ragadt, és jó dumások vagytok veletek, könnyű beszélgetni, ez az igazság. Ez mindig így van? Jó dumások.
Szerintem igen.
Okay.
És ehhez kellenek azok a kérdések, amelyekre ilyen könnyen.
Hát köszönöm.
Megnyílunk, köszönjük a kellemes beszélgetést mi is.
Én köszönöm, és hát a hallgatóknak a figyelmet tartsanak legközelebb is velünk. Viszontlátásra.